A hókkultúra. Németh Pista, nem a bajuszos, az író, hanem a politikus, már néhány hónapja ott ügyelgett a szerkesztőségünkben. Amikor egymás köz suttogva érdeklődtünk, hogy tulajdonképpen minek van itt közöttünk, azt a választ kaptuk, hogy ő szerkeszti majd a hókkultúra műsorokat. Hogy mit jelent a hókkultúra, milyen műsorok lesznek azok, azt csak később sejtettük meg egy-két szűkszavú kijelentéséből. Ő alapozza meg a vajdasági magyarság kulturális életét. Az egyszerű, mindennapi kulturális események nem nagyon érdekelték. Az alatt a pár hónap alatt, amióta ott volt közöttünk, minden nap bejárt a szerkesztőségbe sakkozni. Egyre vártuk, hogy mikor kell majd forgatni ezeket a műsorokat, de sehogy se jött el az ideje. Pista csak sakkozott, sőt még sakkversenyt is rendezett a szerkesztőségben, hogy kiderüljön, ki a legjobb sakkozó, ki a mester. Így legalább megtudtuk, hogy bizony nem ő az. Én is szerettem vele sakkozni, főleg azért, mert nekem mindig egy bástya előnyt adott. Ezzel az előnnyel körülbelül egyformák voltunk. Sakkozás közben sokszor letárgyaltuk az elődeinket és származásunkat. Az én családom Pécskáról, Erdélyből származott, az övéi pedig Debejacsonyak, torontálvásárhelyiek. Úgyhogy csak névrokonok voltunk, semmi más. Igazi úriember volt. Mindig sötétkék öltönyben, fehéringben és nyakkendőben járt. A szerkesztőségben mindenkit magázott. Egy alkalommal sakkozás közben úgy mellesleg, kötetlenül rám kérdezett. Mondja Árpád, azt a nagy hangos kamerát nem lehetne valahogy mozgékonyabbá tenni? Ha így az állványon áll, akkor nem igen lehet vele a tömeg közé menni, igaz? Kérdezte. Igaz, válaszoltam, de most előbb a királynőmre kell vigyáznom, majd aztán gondolkodom rajta. Végül is hiába vigyáztam a királynőmre, elvesztettem, de a játszmát is. Pista megjegyzése azonban szöget ütött a fejemben. Elgondolkodtam rajta. Az ötlet nem hagyott békén. Tervezgetni kezdtem. Következő vasárnap, amikor kimentünk Temerinbe, Vinus szüleihez a vasárnapi ebédre, elmagyaráztam a problémát apósomnak, aki különben géplakatos volt. Hozd el a kamerát a masinbravárba, ott többen vagyunk, majd kieszelünk valamit, mondta. Pár nap múlva, amikor arra jártunk, és a nagy kamera is velünk volt, benéztem hozzá a vállalatba. Amikor elővettem a kamerát, körülállták, tüzetesen megnézték, lemérték, és azt mondták, hogy mindjárt meg lesz. Vaslapot hajlítottak, heggeztettek. Leálltak a saját munkájukkal. Aki éppen nem segített, az nézelődött. Féltem, hogy ebből baj lesz, de csak legyintettek. Egy órán belül elkészült. Amikor rápróbáltuk a kamerát, még néhány helyen javítani kellett rajta. A végén pont az én vállamra szabták. Minden jól passzolt, csak nem volt szabad nagyokat lélegeznem, mert ahogy megtelt a tüdőm levegővel, a kamera orra megemelkedett. Ezt tudomásul kellett vennem, és csak aprókat lehetett lélegezni forgatás közben. Másnap örömmel jelentettem Pistának, hogy van mozgó kameránk. Gondolta Árpád, hogy valamit kieszel, azért is mondtam magának. Ha megvan a mozgó kamera, akkor a jövő héten dolgozunk, mondta, de nem emelte föl a fejét a sakktábláról. A következő héten dolgoztunk is. Pista kieszelt egy koktélpartit. Úgy nevezte el, hogy beszélgetés egy nem létező színház előterében. Jelen volt az egész vajdasági magyar értelmiségi. Magyar szakosok, egyetemi tanárok, rendezők, rádiós színészek, írók, újságírók mind eljöttek, hogy véleményt mondjanak arról, kell-e magyar színház Újvidéken vagy sem. Szép, tartalmas, mozgékony műsor lett belőle. Ez a műsor volt az Újvidéki Színház megalakításának csírája, és egyben az első mozgó kamerával készült műsor a magyar szerkesztőségben. Ezután Pista több ilyen műsort nem is készített. Egész idejét a színház alapításnak szentelte.